Úgy Jézus, olyan jó azt tudni, hogy Te ismersz bennünket. Olyan jó az, hogy Te tudod azt, hogy melyikünk milyen helyzetben van, mivel van tele a szívünk. Köszönjük neked a Te hűségedet. Köszönjük azt, hogy ez az, ami miatt mi újra és újra eléd jöhetünk. És köszönjük neked a Te ígédet is, amelytől azt várjuk, hogy Te azáltal nagy dolgokat viszel végre a mi életünkbe. Könyörgünk most azért, hogy szólj a Te ígéden keresztül. Te látod, hogy annyi dolgot tudunk mondani egymásnak, tudok én is mondani, amelyet semmi értelme nincsen. Kérünk Téged, hogy Te beszélj velünk a Te ígéden keresztül, és add meg nekünk azt, hogy valamit hazaviszünk abból. Kérünk Téged, hogy Te legyél itt jelen most is, és munkálkodj hatalmasan bennünk. Amen. Ószövetségi történetet hoztam most. Mindennek előtt, mielőtt elővesszük azt az igét, azt szeretném megkérdezni, hogy miért olvasunk mi ószövetségi történeteket, vagy ha valaki nem olvas, akkor miért nem olvas? Tehát ez az első kérdés, hogy miért foglalkozunk ilyen régi dolgokkal.
Hát, hogy viselkedett, tehát olyan, mint amikor a kisebb gyerek kérdezi, hogy milyen volt például nagy különbség van a két gyerek között, és akkor kérdezi, hogy milyen volt a szülei vele, vagy nem is tudom, szóval, hogy így jobban, mintha szülünket jobban megismernénk, nem jobban, hanem még inkább megismernénk az Ószövetségből. Tehát, hogy viselkedett az ő népével, és ő Isten ugyanúgy viselkedik velünk is, tehát mert mi a népe vagyunk, csak az Izrael népe volt.
Mit mond az Új Szövetség? Az Új Szövetség.
Csak még egy dolog, hogy az identitás tehát, hogy honnan ugye abban van a teremtés történettől kezdve minden, és azért ezek az alapok, tehát az alap az inog, akkor nem tud rendesen megállni az itt.
A teljes éles Isten törvényeket hasznosan.
Kettő Timóteus 3:14-16-ot mondta most a Géza. valaki közben keresse ki még a Róma 15.4-et. Felolvasjuk? Attila, bocsánat.
Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, békességes tűrés által, és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Mondod a fedetet?
Tessék?
Mondod a kiegészítést,
hogy ja, bocsánat, igen, én megolvasom a 2 Timóteus 3.14-től olvasom. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, melyek bölcsét tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedettől felkészített. Itt azt gondolom, hogy amit itt mond Pál apostol, amit itt írásnak nevez, amit Timóteus gyermekségétől fogva ismer, az inkább jelenti az Ószövetséget, mint az egészet, hiszen ő ezt ismerhette kicsi korától fogva. És akkor azt mondja, hogy hasznos a tanításra, arra, hogy tanuljunk, a feddésre, arra, hogy Isten neveljen minket, a megjavításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedette felkészített. És nyilván mindezeknek igaz a másik oldala is, tehát nem csak arra, hogy mi tanuljunk, hanem hogy ezzel másokat tanítsunk, másokat neveljünk az igazságban. És akkor, amit Attila felolvasott, abban pedig új fordításban nekem az van, hogy türelmetes vigasztalást merítve reménykedjünk. Mindezt azért vettem így az elejére, hogy amikor előveszünk egy ószövetségi történetet, akkor ezeket szem előtt tarthatjuk, hogy ez arra van, hogy tanuljunk belőle, hogy Isten neveljen minket az igazságban, hogy tökéletesekké legyünk, minden jó cselekedettel felkészítettek. A Sámuel első könyvének a 30. fejezetét, ennek az első verseit fogom olvasni. Hozzáolvasok még egyet. 1 Sámuel 30. Szia! Sámuel 30. Sőt, még a 29.11-et is fel fogom olvasni, hogy a harmadnapot értsük. Dávid tehát korán reggel fölkelt embereivel együtt, hogy még reggel elmenjen és visszatérjen a filiszteusok földjére. A filiszteusok pedig fölvonultak Jezreelbe. Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amálékiak betörtek a délvidékre, meg Ciklágba, földulták és felperzselték Ciklágot. Fogságba vitték a benne levő asszonyokat. Nem öltek meg sem kicsint, sem nagyot, hanem elhajtották őket és elmentek útjukra. Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy ez föl van perzselve. Feleségeiket, fiaikat és lányaikat pedig fogságba vitték. Ekkor hangos sírásra pakadt Dávid és a vele levő nép, míg végre erejük sem volt a sírásra. Dávid két feleségét is fogságba vitték, a jezreeli Ahinoamot és Abigailt, a karmeli Nábál volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott, a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és lányai miatt. Fogjuk tovább is olvasni. De először azt szeretném, hogy ezt a nagyon szorult helyzetet járjuk körül, és szedjük új helyre, hogy ez mi mindent jelentett. Dávid helyzete ebben a pillanatban. Ezt mi jellemzi? Hogy mi a helyzet csak? Egyszerű le van írva csak. Szeretném, ha még egy beszédnek. Lesz ennél nehezebb kérdés is.
Egyetőtt meg ötödik ugye a városban, mint lecsagolva állat, minden idő, felett minden éget felpusztítva.
De mi volt sziklán?
Addig ott értettek, hogy
lesz még erről szó. Tehát jelenlegi helyzet, minden el van veszve, ami ilyen anyagi jellegű dolog.
És eltűntek a népek.
Csendben.
Család ott van. Haragszám Dávidra. Arról beszélnek, hogy megkövezik. Még valami, ami az ő helyzetüket jellemzi.
Elkeseredés
vagy kicsőzés. Jön még
én. Aggodalom. Mi lesz a feleségekkel, gyerekekkel? Tudni kell. Meg hát egyáltalán az anyagi jól. A ház.
Még egy dolgot írtam fel, hogy a rettenetes erőtlenség, tehát a három napi gyaloglás, plusz addig sírtak, amik erejük sem maradt a sírásra, és ez a pillanatnyi helyzet, innen ennyi derül ki. De ami még fontos, hogy azt megvizsgáljuk, hogy mi vezetett ehhez a helyzethez. Ki csoda ekkor Dávid? Ki csoda ekkor Dávid?
Menekült.
Menekült?
Saul
ellensége.
Krisztus. Ott van
ellensége.
Isten előtt kicsoda Dávid? Tehát.
Hát Isten őt választotta, úgyhogy felkent.
Felkent király, igen. Akkor már felkent király, aki menekül Saul elől. És akkor hol van Ciklág, ami már itt veszegettünk? Miután menek? Miután menekül ide Dávid? Lehet lapozgatni ezt. Igen, igen. Hogy miután, tehát miután jön ide?
Költözik.
Hát, igen, most pillanatilag úgy érkezett meg, de hogy került Ciklágba?
Nem is oda rá
menekülve?
Igen, igen, és miután?
Neki
igen, ez még szerintem egy fontos
szempont. Ja, amikor, hogy visztek meg a filiszteusok Dávidban, amikor...
Tehát az még szerintem fontos lesz, hogy ő most pillanatnyilag azért menekül Dávid Saul elől, mert megkímélte egyszer a életét. Azért szeretném ezeket összeszedegetni, hogy majd azt lássuk, hogy amikor Dávid szembenéz ezzel a helyzettel, akkor mikkel kell még szembenézni, hogy mik azok, amik ide vezettek. Tehát ezek közül...
Hogyha nem gyilkolta volna meg Sault, akkor most békesség
van? Ha meggyilkolta volna Sault, akkor mondjuk nincs itt, de már igen, tehát ez egy. És akkor most honnan érkezik meg a, mondtuk már a hadba vonuló filiszteusok táborából. Ezt, hogyha kommentálni kellene, akkor hogyan kommentálnátok? Hogyan kommentálnánk? ki ellen valamit a szabban a filisztársak. Igen. Hát Dávid onnan érkezik, hogy majdnem felkent királyként fölvonul a saját nép ellen. Abban a csatában, amiben egyébként az előző király meg fog halni. Hogyha ő ott fölvonul, akkor az elég furcsa lett volna. Amikor az izraeliek mennek, hogy fölkenjék Dávidot, akkor ezt mondják neki. 2 Samuel 5-től. Ezután elmentek Dávidhoz Izrael összes törzsei Hebronba, és ezt mondták: nézd, mi a csontod és húsod vagyunk. Azelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted harcba, és hoztad vissza Izraelt, és ezt mondta neked az Úr: te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora, te leszel Izrael fejedelme. Megjelentek tehát Izrael összes vénei a király előtt Hebronban, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr színe előtt, még pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává. Azon gondolkodtam egy keveset csak, hogy azért milyen érdekes lett volna az, hogyha itt nem azt mondják, hogy te vezetted harcba a népet, hanem hogy hát igen, igen, de utoljára éppen ellenünk vonultál föl akkor, amikor Saul elesett. Mit mondhatunk arról, hogy Dávid a helyén van-e ebben a helyzetben, és miért? Itt a Ciklágban, bocsánat.
Szóval jó neki, hogy itt van.
Annál biztos jobb, igen, igen. Igen, bocsánat. A 29-et, de letelepedik Dávid Ciklágban.
Az a filiszteusok
felé van, igen. És amikor egyszer csak hadba vonulnak a filiszteusok, akkor mondja Gát királya, akitől engedélyt kérte a letelepedést, hogy tudnák, hogy velem kell jönni. Dávid azt mondja, hogy Dávid ezt felelte Ákisnak, akkor te már azt is tudod, hogy mit kell tennie szolgádnak. Ákis azt mondta Dávidnak: úgy van, testőrömmé teszlek az egész időre. A akkori időben az, hogy valaki menedéket kért egy országban, az azt is jelentette, hogy akkor neki hadba kell vonulni. És Dávid elindul, és elkezd fölvonul 50 kilométerrel odébb, ahol mennek ahol összegyűlnek a különböző filiszteus fejedelmek, és összevonják a csapatokat, és minden úgy néz ki, hogy Dávid ott fölvonul, de akkor a többi filiszteus fejedelem azt mondja, hogy hát nehogy már ez jöjjön, itt róla énekelték a körtáncban, hogy megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert, és mivel nyerhetné vissza jobban a ki ura kegyeit, mint ezeknek a vitézeknek a fejével. És ezzel aztán, miután nem bíznak benne a filiszteusok, így hazaküldik, tehát Dávid megmenekül attól, hogy a saját népeljével vonuljon, de ez már ki volt csúszva az ő kezéből ez a dolog. Istennek a nagy kegyelme volt az, hogy ezt a dolgot megúszta, hogy ő nem vonul fel a saját nép ellen. Innen érkezik meg Ciklágba harmadnapra, tehát miután bizalmatlanok vele. Helyén van-e Dávid?
Hát nagyon sok lehetősége nem volt volna, miután meg akart ölni a saját országának a királya is, bár biztos bízott Istenben, hogy neki ezre kell maradni, mivel ő a felkent, de azért nagy hatalma volt a királynak az országon belül, és üldözték rendesen, és meg akart ölni a Szenton Saul.
Úgy volt, hogy azt azért már megtapasztott, hogy többször meg akart ölni, de egy csomóta meg is menekült.
Volt lehetőség, amikor ő vehette volna meg, de
olyan is volt, hogy meg akarták ölni, és akkor egy felvetés a korbuk, és akkor volt
valami. Volt egy ilyen. És azt mondom, szerintem nem volt egy mégis, ha azt nézzük, mert nem tartott ki teljesen Istennek és állnak a Krisztusok földjére. És addig x éven keresztül, vagy nem tudom, hány valaki keresztül kitartott. Utána én sem mondom, hogy átjött a Krisztusok földjére. És azért került ő Ciklában.
Más vélemény?
A türelmet
megintem? Szerintem igen. Hát itt azt, én valami pont egy... Hát ezt olvas a 27. fejezetben, hogy Dávid azonban ezt gondolta, egy napon mégis el kell pusztulnod Saul kezétől, legjobb lesz gyorsan elmenekülni a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üdöz engem Saul Izrael egész területén, megmenekülök a kezéből.
És itt kell miért türelmet, hogy ezt nem...
Hát nem tudom, ebből nekem az jön, hogy egy kicsit
én most már elég országon belül
megijedt, stb.
Csak én azt látom, hogy ebből a befáradásban hitel gyengül meg.
Hát
azért kimond egy ilyen kijelentést, ami valahol lehetetlen. El kell pusztulnom Saul keze miatt.
Igen.
Hát azért Isten akkor igaz prófétálni, csak fel kell jött királynak. És azért ez egy elég erős bizonyság, hogy neki van még jövője itt ebben az országban. Mindig sokszor lehet, hogy keménynek hangunk. Főnek a szava, hogy abszolút halálhatatlan szeretném megítélni ezt a helyzetet, meg nem Dávidot, hanem inkább ilyenkor mindig magamból jön ezeket az indulatokat. Egyszer volt egy félrecsúszott Biblia óra, ahol az egyik tagjét állandóan azt mondta, hogy érik ki a kezünk össze, csak nagyon erősen ítéltük meg magunkba is ezeket az indulatokat. Ezt csak azért tettem ki egy készítésnek. Szerintem egyébként ez nem egyben eseti vagy ritka indulat egy keresztény ember szívére pont ilyen megpróbáltatás és harcokban. Azért jó. Nem jól az, hogy ezt az igényt kaptad, mert annak ellenére, hogy van egy nagyon erős tudni bizonyosság, hogy Dávid győzni fog. Dávid király lesz. Nem lehet nem király, nem lehet halott Saul keze által. És mégis ennek ellenére nekünk is nagyon sok bizonyságunk van hitelettel kapcsolatban, és ezt csak sokkal forgácsolódnak le rólunk ezek az erős bizonyságok, és ott maradunk, összecsuklunk ki a velünk a kilazult szorstok.
Amit titézett Zoli is, hogy egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől, ez még különösen úgy nagyon éles, hogy mikor megkíméli Saul életét, akkor ő nem egyedül megy át a táborba, Abisajjal együtt, 26-8, akkor ezt mondta Abisaj Dávidnak, most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet, hadd szögezzem hát a földhöz láncsám egyetlen dobásával, másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban ezt felelte Abisajnak, ne pusztítsd el, mert kiemelhet büntetlenül kezdet az Úr fölkentjére. Majd ezt mondta Dávid, az élő Úrra mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön halál a napja, vagy úgy, hogy harcba megy és ott vészel. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Hogy benne is nagyon erősen megvan ebben a pontban az a bizonyosság, hogy ő nem öli meg, valahogy el fog veszni, mert el kell veszni ahhoz, hogy ő király legyen. És ezek után, miután azzal együtt, hogy így megkímélte Saul életét, azért valahol Isten mentette meg megint az övét, mert Saul elvonul, és egy újabb bizonysága ez annak, hogy Isten őrzi őt, megint, vagy ezután következik az, hogy hát egy napon mi is el kell pusztulnom Saul kezétől. Ezen kívül még, ami talán fontos, hogy a 22.5-ben egy Gád próféta azonban ezt mondta Dávidnak, ne maradj a Sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Dávid el is ment, és megérkezett a Hereti erdőbe. Tehát neki valamilyen értelemben volt utasítása arra nézve, hogy hova meneküljön Saul elől, és ez nem a filiszteus Ciklág volt.
Kik az amálékiak?
És milyen Dávid hozzájuk fűződő viszonya jelenleg?
Ha megkapod a közülőt, akkor itt a 27. fejezetben van, hogy megtámadt őket Dávid.
Felolvasta?
28. Az az idő, amíg Dávid a filiszteusok mezején lakott,
egyesztendő és 4 hónap volt. Egyszer felvonult Dávid emberével együtt, és megtámadták a gesúlyokat, a gézőjöket és az amálékiakat. Ezek voltak ősidőktől fogva annak a földnek a lakói, s úr felé menett Egyiptom országáig.
Olvasd tovább, kérlek.
Amikor Dávid leverte azt a földet, sem férfi, sem asszony nem hagyott életben, és elvitt juhot és marhát, szamarat, kevét és juha nemű, azután visszament Ákishoz. Még?
Aha.
Amikor Ákis megkérdezte, hogy hova törtek be most, ezt felelte Dávid, a délvidékre, Júdának, a Jerak nehélieknek és a kéniéknek a területére. Dávid azonban nem hagyott életben, és nem vitt kárba sem férfit, sem asszonyt, hogy ne mondhassák el, mit csinált Dávid. Ez volt a szokása egészítő alatt, amíg a filiszteusok mezején lakott. Ákis pedig megbízott Dávidban, mert ezt gondolta, nagyon meggyűlöltette magát népével, Izrael, ezért örökre az én szolgám lesz.
Ez volt a szokása egész idő alatt, amíg a filiszteusok földjén lakott, vagyis 1 évig és 4 hónapig nagyjából azzal foglalkozik, hogy az amálékiakat írtja. Szedjük össze akkor most újra azt Újhegyre, hogy mi vezetett akkor ehhez a ciklági feldúláshoz. Tehát kezdődött ott, hogy Saul, vagy Dávid megkímélte Saul életét, erről tudjuk, hogy ez egy Isten szerinti cselekedet volt. Részben ezért vannak Ciklágban, részben azért vannak ott, mert Dávid engedetlen volt, vagy hitetlen volt, és nem mert Júdában maradni. Tehát egy Isten elleni bizalmatlanságbólnak is következménye az, hogy itt vannak Ciklágban. Ennek a következménye a filiszteus földre menekülésnek az, hogy 6-ba kellett vonulni, hogy egyáltalán 3 vagy valószínűleg több napra, mondjuk legalább 5 napra ott kellett hagyni a családot kiszolgáltatott állapotban. És hogyha még ehhez hozzáveszünk azt, hogy ő írtotta az amálékiakat, akik most könnyen lehet, hogy bosszút álltak, ha az nem is biztos, hogy tudták azt, hogy ő volt az, aki üldözte őket. Itt van egy olyan cselekedet is, amiről mondjuk nem tudjuk, hogy ez egy jó vagy egy rossz döntés volt. És még azt is tudhatjuk a korábbiakból, hogy Dávid kérte azt, hogy ne legyen Gátban, ahová eredetileg megy a filiszteus fejedelemhez, hanem Ciklágba. Az is egy olyan dolog, amiről nem tudni, hogy jó vagy rossz. Minden esetre végül ez is a ciklági veszteségekhez vezet. Mindezeket azért szerettem volna, hogy összeszedjük, mert azt gondolom, hogy ez nagyon meghatározó lehetett Dávid szívében, vagy legalábbis mindenképpen benne lehetett a szívében, azon döntéseknek a következményeként van itt, amelyeket ő hozott meg, ezért a helyzetet valamilyen értelemben, vagy mindenképpen ő a felelős. Nem csak mert ő a vezetője ennek a csapatnak, hanem azért is, mert az ő döntéseinek a nyomán állt elő ez a helyzet. Ha nem is tudjuk azt most, hogy mi lehetett Dávid szívében, azt jó, ha végig gondoljuk, hogy ha mi lennénk Dávid helyében, akkor mi van a szívében. Előbb megnéztük azt, hogy a helyzetből mi adódott, most vegyük hozzá még azt, ami nem csak a külső körülmények, hanem az előzmények. Érthető?
Hát ugye az ember a folyamatos üldözés meg nehézségek közt össze tud zuhanni, hogy jó, eddig bírtam, de én sem bírom a végletekig most már azért ácsi.
Így van, bocsánat, tehát Ciklág utána, tehát amikor megérkeztek, arról beszélünk.
Hogy hogy azért azt is meg tudom érteni, hogy, hogy ugye Filiszteus a földjére ment, jó nyilván, de, de hogyha másik oldalon nézzük, akkor meg szélre bizalmatlanság Istennel kapcsolatban, hogy főleg az a kéret is, hogy is, hát úgyis meg kell halnom, sok az által, most már tök mindegy, akkor átadjak az lehetőséget. És akkor legalább lesz egy kis nyugi egy ideig.
Hát az is igaz, hogy is siralmas előttet magának köszönhet. És nem csak magával szúr, hanem
köszönhet. Itt Dávid nem a honfoglalást folytatja, vagy fejezőben körítja?
Az amálekiek írtásával kapcsolatban ez tulajdonképpen igaz, tehát az amálekiakat írtaniuk kellett, de a ciklági helyzet az nem csak ebből adódott, hogy az amálekiakat írtották.
Hogy az ellenség földjén sem vagy biztonságban. Ugye végig egy kicsit el akart ugye menekülni, és ugye sorra lehet menekülni, és talán nem tud elmenekülni, és aki lehet minden volt a célja, hogy biztonság földjére menjen, és meg egy fejre kapintás, egy erős fejre kapintás, vagy nem tudom. Segítségben.
Még egy hajmeresző dolog, mert a Filiszteus Góliátot is
Hát én is azért értem, hogy félnek tőle. Szerintem, mert egy Isten már volt, meg meggyőzte azt, hogy lépkodta a tenéteket. Tehát, hogy az olyan, mintha a másik csapatból egy a legerősebb ember átállna a mi csapatunkba. Hát nagyon.
Nem. Nem, tehát, hogy Ciklágban megérkezett Dávid, ott van a helyzet, átnéztük az előzményeket, most akkor mi lenne a mi szívünkben ebben a helyzetben, és akkor eddig volt az, hogy Isten büntet engem valamilyen értelemben, mert én vétkeztem. Én tehetek az egészről, elrontottam, és másoknak is bajt, másokra is bajt hoztam ezzel. Betty, mit mondtál az elején? Mi volt még? Volt még egy, amit a Betty mondta.
Vagy az ellenség. Nem tudom, melyik ellen volt.
De ez még működés, én csak a tetténk.
Akartam hangsúlyozni, és azért akartam Újhegyre szedni, hogy ez Dávid több tettének következménye. Például egy jó döntésének, hogy ő nem ölte meg Sault. Egy rossz döntésének is következménye, hogy ő ide költözött a Filiszteus földre, ahol semmi keresni valója nem volt. Meg olyan döntésének is a következménye, amit talán lehet igen ez alapján jónak ítélni, hogy írtotta az amálekiakat. Meg olyan döntésének a következménye, ami nem tudunk most megítélni, hogy most miért költözött Gátból Ciklágban, amikor már mind a kettő Filiszteus föld volt. Tehát azt akartam mindenképpen hangsúlyozni, hogy itt van sok döntés, van, amire azt lehet mondani, hogy Isten szerinti, van, amelyikre azt lehet mondani, hogy biztos, hogy nem Isten szerinti, van, amelyikről nem tudunk mit mondani. Mindezeknek a következménye. És akkor ilyen helyzetben mi van bennünk. És azt hiszem, hogy a Krisztinek a van igaza van, hogy a büntetés annyiban jogos felvetés, hogy amiatt, hogy én ide költöztem a Filiszteus földre, ez egy Isten elleni bizalmatlanság volt, tehát emiatt akár tekinthetem büntetésnek is. valami miatt. Meg.
Most ez oké, hogy ez föl szokott vetődni bennünk, mert így reagálunk. De akkor még viszont a, szerintem a reális megítélés helyzetnek akkor is következnénk. Tehát pont azt lehet látni, hogy az egész esemény, hogy Isten nagyon érvalmas volt, és megbüntette Dávidot. Senki nem veszett el, hogy elhúzhatott névből. Így mindenképpen egy következmény, mert azért láthatunk olyat is, amikor Isten egyértelműen megítélte Dávidot, meg kellett halni a kisgyerek, meg pedig a névből, ugye amikor a pusztító angya, végig a népszámlások
át. Igen.
De akkor ki lehet mondani egyértelműen büntetés. Itt pont az a lényeg. Persze, hogy a mi szívünkbe ezt felvetődik sem, és mondjuk szövetségi emberként is, amikor minden bűnünk Krisztusban megítélhet, és akkor jönnek kérdések, nyomorúság esetben, hogy miért büntet Isten. És itt ennél az esetben szintén azt lehet látni, hogy nem büntetés van, hanem egy egyértelmű következménye, hogy én elmentem oda, ezért nem segítem védeni a családban. Jó, lehet, hogy ezen a földön nem is kellett volna lennem, csak most itt azt, hogy elmentő hadba vonulni, oké, hogy kellett, mert a befogadásnak, a letelepedésnek ez feltétele volt, de én ebben inkább egy következményt látok, hogy nem tudta megvédeni a családját, mert nem volt ott a családja mellett. Annak volt következménye, és egy hatalmas értelmet látok is terüttéről, hogy senkinek egy hajszálva nem körülött az övéjét közben.
Ezt elfogadom mind. Ezzel együtt most azt szeretném, hogyha azt szednénk össze tényleg, hogy bennünk mi lenne, tehát fogunk tovább menni.
Jó,
és
nem, most... nem, csak reagálunk.
Jó, akkor jövő, bocsánat.
Nyilván jön különben az utokat keresünk, hogy ezt most Isten miért engedte, tehát ez nyilván Isten látja, és ez is neki a rossz, és akkor vagy akkor azon gondolkodik, hogy ezzel most Isten biztos tanítani szeretne, tehát az ember így próbálja valami értékelni az ilyen rossz helyzeteket, hogy most ez miért, vagy milyen célból.
Ezt nem tudom, hogy azt mondjuk, hogy olyan télen nagyon éles a helyzet, hogy feleségek már nincsenek, és meg akarnak követni.
Tehát a... Hát igen, azért mondom, jó, hát akkor lehet, hogy tán, mondtam, de azért lehet, hogy gondolkodott mégis, hogy most Isten mit akar ezzel. De csak arra akartam utálni, hogy azért ő annyira engedelmesen élt Istennek, vagy próbált legalábbis, hogy biztos, hogy most is fölmerül benne, hogy most ez tehát, hogy szerintem akkor gondolkodott talán, hogy ez úgy figyelt, hogy Isten miért.
Én nem tudom, most azon már más ponton vagyunk, hogy Dávid rossz helyen volt, tehát hogy nem Isten szereti, nem az után.
Igen.
Akkor ez biztos, hogy így van. Bocsánat.
Hát, szerintem alapvetően Isten az ő emberét, az őnek is nem vagy én szereti, az van. Nem véletlenül adta, és nem véletlenül vitte a népet oda, ahova is küzdött egy látványokat az ellenséges népeken is. Istennek az a parancsa, hogy írd és válaszd el magad a környező népektől, és ez az egyik jó szövetség, amely viszonyod. Úgyhogy szerintem alapállásból nem tettél
az ember. De miért van valószínűleg azt a motiváció, hogy nem miért fontos? Tehát, hogy Isten jelentik az anonimasság miatt jött ide, hogy az
ember a
szívot szemben.
Nem tudom, hogy ezzel nem tudjátok, hogy biztos, hogy Isten miért. Ez, én úgy látom Saulnak, vagy Dávidnak itt az életét, hogy ő ott van, és mintha kerülgetni a forrókását, és többször is lenne lehetősége megölni Saul, de végül nem teszi meg. És ugye itt kivétülnek a 26. fejezetnek a végén Saulról, és akkor utána ő hoz egy döntést, hogy akkor most ő mit félre mondja, és hagyja inkább ezt az egészet az Úrra, hogy ő végezzen, ő csinálja a lehet.
De akkor nem tudom, hogy átmenni. Két dolog van. Az egyik az tényleg az, hogy van egy prófétai szó, hogy ő menjen Júdába. Valahonnan. Ez egy fontos dolog. Kettő, az tényleg az, hogy újra és újra azt láthatta Dávid, hogy Saul közeledik, és van olyan, hogy már körülvették őt. Saulék körülvették Dávidot, és akkor egyszer csak betörnek a filiszteusok, és elmennek. Kétszer ott van az, hogy Dávid megkíméli az Saul életét, aminek mindig megvolt ez a következménye, hogy Saul akkor elvonult onnan. Tehát újra és újra azt látja, hogy Isten megőrzi az ő életét, És akkor egyszer csak azt mondja, hogy hát egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezét, miközben ő tudja, hogy hát ő lesz a király, hát tényleg nem lehet az, hogy Saul kezétől elpusztuljon.
Csak
mondjuk,
hogy mindenképpen
a
hangsúlyos, hogy milyen környezetben, milyen helyzetben hozza meg ezt a döntést, nem az, amit kapott kérdést, hogy mit kérdés, kérdésre vagy mint akár Ábrám, ki innen és oda a pusztába. Hanem semmi nem támasztja alá, hogy ez egy engedelmesség.
És talán ez is nagyon kontrasztos, hogy itt le van írva a 26. résznek a végén, hogy kibékülnek, és a közvetlenül utána Dávid éppen ez erre gondol. Így kipattan a fejből, hogy akkor most én elmegyek a filiszteusok között.
Te átlőttek volna, vagy valami lett volna, akkor még
szóval semmi.
Kibékülnek. Békül után menekülésről. Már volt már ilyen kamu
béke. Igen, annyi árnyalja azért ezt a képet, hogy a 4. versben 27-4, mikor jelentették Saulnak, hogy Dávid gátban menekült, nem kereste tovább. Nem tudom, hogy ez milyen, de igen. Lassan eljutunk a lényeghez, elnézést kérek. Még azt szeretném megkérdezni ezelőtt, hogy ismerős-e a helyzet? Vagy voltunk-e hasonló helyzetben? Ugyanebben nem hiszem, tehát odáig még nem jutottunk el, hogy valaki a véletünket követelte volna.
Felkentkirályként.
Igen. De hát, na, erről, hogyha tegye fel a kezét, akinek ismerős. Jó, akkor nem olyan rossz, hogy egy nem elnézést az ott, akik nem tették a kezüket.
Nem tették fel a kezüket.
Jó. Nekem nagyon... Én a szilveszterkor olvastam ezt a szakaszt, és nekem nagyon, nagyon ismerős volt. Azok a kulcsszavak, amelyek számomra Dávid helyzetét jellemezték, azok az én tehetek róla. El vagyok csükkedve, és már nem tudok semmit se csinálni, mert erőtlen vagyok, és én rontottam el. Igen, mások is szenvednek miattam. Ezek. És akkor így érkezünk meg oda, ahol félbehagytuk. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Attila, kérlek, olvasd föl Károliból.
Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. És mondta Dávid Abiátár papnak.
Bocsánat, csak köszönjük.
És a kedvé.
Igen. Azért kértem, hogy olvassuk fel onnan is, mert két dolgot olvasunk. Itt az új fordításban az, hogy erőt kapott Istenétől az Úrtól. A régi fordításban pedig az, hogy Dávid tesz valamit, megerősítette magát Istenében, az Úrban, az ő Istenében. Megnéztem néhány fordítást, mert nagyon megörültem ennek a megerősíté magátnak, és szinte kivétel nélkül az volt, hogy Dávid erőt talált, megerősítette magát, tehát mindenütt benne van egy aktív cselekvés, és szerintem mostantól kezdve az lesz a kulcskérdés, hogy ez mit jelenthetett Dávidnál, tehát hogy hogyan, mit jelent az, hogy ő megerősíti magát, illetve aztán az egésznek a lényege az lesz, hogy mi megerősíthetjük-e magunkat, illetve hogyan erősíthetjük meg magunkat Istenben. Mielőtt ezt körüljárjuk, most felolvasom tovább, hogy azt azért lássuk, hogy hova jut el Dávid ebből a helyzetből. 30. fejezet végéig fogom olvasni. Ezt mondta Dávid Ebiátár papnak, Ahimelek fiának. Hozd ide az éfódot. És Ebiátár odavitte Dávidnak az éfódot. Dávid pedig megkérdezte az urat, üldözlem-e azt a rabló csapatot, utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki, üldözd, mert biztosan utoléred, és meg kiszabadíthatod őket. Akkor elment Dávid 600 emberével együtt. Amikor a beszorpatakhoz értek, egy díszük megállt. Dávid folytatta az üldözést 400 emberrel, mert 200 ember megállt, ezek fáradtak voltak ahhoz, hogy átkeljenek a beszorpatakon. Akkor találtak a mezőn egy egyiptomi embert, és Dávidhoz vitték. Adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták vízzel. Adtak neki egy fügekalácsot és két szőlőkalácsot. Ő evett és magához tért, mert három nap és három éjjel sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott. Dávid ezt kérdezte tőle, kinek az embere vagy és hová való vagy? Ő így felelt, egyiptomi ifjú vagyok, egy amáli ember szolgája, de elhagyott az uram, mert három napja megbetegedtem. Mi törtünk be a kerétiek déli vidékére, meg Júda területére, és Kálép déli vidékére, és mi perzseltük fel Ciklágot. Dávid megkérdezte tőle, elvezetsz bennünket ahhoz a rabló csapathoz? Ő így felelt, esküdj meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg, és nem adsz át uramnak, akkor elvezetlek ahhoz a rabló csapathoz. El is vezette hozzájuk, azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek, ittak és táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány, amit a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. Dávid víradattal másnap estig várta őket, és senki sem menekült meg közülük, csak 400 fiatal ember, akik tevére ülve elvártattak. Így mentett meg Dávid mindent, amit az amálékiak elvittek. Két feleségét is megmentette Dávid. Semmiük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsin, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük. Mindent visszaszerzett Dávid. A juhokat és marhákat is mind visszavette Dávid. Ezt a jószágot előtte terelték, és azt mondták, ez Dávid zsákmánya. Dávid visszaérkezett ahhoz a 200 emberhez, akik fáradtak voltak ahhoz, hogy Dávidot kövessék, és ezért otthagyta őket a Beszor patatnál. Ezek elébe mentek Dávidnak és a vele levő népnek. Dávid odamente ez a néphez, és békességgel köszöntötte őket. Akkor néhány gonosz és elvetemült ember azok közül, akik elmentek Dáviddal, így kezdett beszélni. Mivel ezek nem jöttek velünk, ne adjunk nekik a zsákmányból, amit megmentettünk, hanem mindegyiknek csak a feleségét és a gyermekeit. Vigyék el őket, és menjenek. Dávid azonban így felelt. Atyám fiai, ne tegyetek ilyet azzal, amit az Úr adott nekünk, mert ő őrzött meg bennünket, és ő adta kezünkbe a ránk támadó rabló csapatot. Ki hallgathatna rátok ebben a dologban? Hanem amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a része is, aki a felszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak. És így lett ez attól a naptól fogva azután is rendelkezésé, és szokássá tették ezt Izraelben mindmáig. Amikor megérkezett Dávid Ciklágba, küldött a zsákmányból Júda véneinek, az ő barátainak ezzel az üzenettel. Nektek szóló ajándék ez az Úr ellenségeinek a zsákmányából. Küldött a Bételben, Rámót Negebben és Jattírban lakóknak, az Aróérben, Szifmódban és Estemoában lakóknak, a Rákában, a Jerachmeéliek városaiban és a Kéniek városaiban lakóknak, a Hormában, a Bórásámban és Atákban lakóknak, a Hebronban és mindazokon a helyeken lakóknak, ahol megfordult Dávid az embereivel. Egy nagyon nagy fordulatot jelentett ez a megerősödés. Dávid nem csak, hogy visszaszerezte mindezt, amit tőle elvettek, hanem még ezen felül is zsákmányt szerzett, összességében pluszba jött ki ezzel a rajtaütéssel. Látjuk azt, hogy hoz jó döntéseket, olyan jó döntés például, hogy valamilyen értelemben békességet tud teremteni a saját emberei között, a 400 és a 200 között. Látjuk azt, ahogy továbbadja azt, amit kapott, amiről kimondja, hogy ezt Istentől kapták, és látjuk azt az egészben igazából, amit másutt sokszor látunk a Bibliában, hogy még az is olyanvára vált, ami eredetileg nagyon nem úgy nézett ki, hogy a javára lesz az a nagy nyomorúság, amiben Ciklágba került. Ez mind nem törvényszerű, az viszont azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog, amit abban látunk, ahogy Dávid az egyik helyzetből, a nagyon szorult helyzetből olyan helyzetbe kerül, hogy Isten számára használható és jó vezére azoknak, akik között van. És akkor most térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy vajon mit jelentett az, hogy Dávid erőt kapott, illetve az, hogy megerősítette magát Istenében, az Úrban.
te is utaltál, hogy ennek a eseménynek van egy kivét, hogy Dávid megerősödött a Úrban, pont az volt, hogy odafordul Istenhez. Nem a papon, meg a reformon itt a hangsúly, mert hogy esetleg mennyire volt liturgikus ez az esemény, hanem azt, hogy végre odafordult. Mert amikor nézzük a 27-1-ben a döntést, hogy hogy indul el, hogy mit csinál, csak egy dolog van ki, hogy kérdez az Urat, mint ahogy ő szokta tenni. Nekem pont ezt a Sámuelt olvasók, meg a 18. fejezet, a 21. is nagyon kiemelkedő volt, mert ott voltak Dávidnak ilyen besatúzásai, hogy eddig kérdeztem Istent, aztán utána elkezdett értem a saját eszem szerint döntögetni, hogy hazudott egy szegény papnak, aztán nem is számolhatott mindenkit ennek következményeként. És pont ez szerintem a aktív részletben meg ez volt a nagy fordulat is, hogy végre oda borult Istenhez, és tőle várta a megoldást, meg a folytatást. Az ő vezetése szerint akart minden már csinálni.
Nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy eszébe jutottak azok a helyzetek, amikből már megmentette őt Isten. Hogy vissza emlékezett. És tényleg ez az, hogy Istenhez fordultál.
Azt hiszem, hogy az a könnyen érthető és jól ismert dolog, hogy az ember kaphat erőt Istentől, de nekem az nagyon sokat jelentett, hogy itt Dávid csinál valamit. Hogy ő azt írja a Biblia, hogy megerősítette magát Istenében az Úrban. És hogyha ilyet lehet csinálnunk, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, csak kellene tudnunk, hogy ez pontosan mit jelent, vagy ezt jó volna körüljárnunk.
Nem csak, hogy erőt kért Istentől, hogy az, hogy segítsen neki, hanem azt kérdezte, hogy én üdvözlene. Tehát, hogy nem azt kérte, hogy akkor most Isten tegyen valamit, vagy ilyesmi, hanem hogy azt próbálta felmérni, hogy ebben a helyzetben most mit akar Isten, hogy ő tegyen.
Tehát úgy érzem, hogy Isten való fordulás, és Istentől is kapott előtt, hogy azon tudjon fordulni, meg ő is tett tőle.
Értem ezt, csak szerintem az egy nagyon fontos kérdés, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben, és ebből a szempontból az aktív része az érdekesebb nekem. Hát úgy készültem még hosszasan erre az ifire, hogy ez az új fordítás volt előttem, és nem néztem meg máshogy. Az volt bennem, micsoda nagy örömhír, hogy az ember erőt kaphat Istentől, és ilyen nagy fordulat lehet, és az volt aztán bennem, hogy jó, ezt elmondja az ember, de mit csinálunk vele? Kaphat az ember erőt, de most fogok-e kapni, vagy nem? És ha meg van egy olyan része ennek a dolognak, és a Károli meg több fordítás arra utal, hogy van olyan része, amit mi tehetünk meg, akkor ez úgy érzem, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogy amikor ott vannak azok a helyzetek, amikre az előbb gondoltatok, meg amikre én gondoltam, akkor mi az, amit tehetek azért, hogy én onnan kikerüljek? Ha tehetek valamit, ez egy óriási dolog. Mit jelent az, hogy megerősítette magát?
Hogy amikor nagyon magam alatt, hogy nagyon gyermekes vagy ilyesmi, akkor itt akkor mindig. Szóval számomra az azt jelenti, hogy persze azért nem is így, szóval azért lehet, hogy Isten tesz járni, hogy így úgy járni már, hogy miért nem állunk ide vissza. Hogy így kívül mindig kívül. És akkor még abban a lehetőségben, hogy igen, hogy hiszen Isten jár, hogy tényleg hatalmas Isten, és nem csak az ilyen szeretem, hogy van szoktam vagy, és nem kérem, hogy én is nem szeretem, akkor megerősítem magam a felmérésnek. Valahogy úgy nem látja. Hogy ilyen aktív részét, ez olyan gyakorlati oldalról, mert tudod egy szerintem, hogy nekem így a most ilyen, szerintem az utóbbi időben ilyen nehézségekben, hogy az, ugye így az én részemben az, hogy tényleg így imádságban és bűvő orvosságban, meg a kanokra való eljárásban, szóval így, hogy ez az, amiben én így megerősítettek, hogy túl, szóval így, és ez így most nekem tényleg ilyen gyakorlat, hogy mögbe is jött, szóval így, hogy
van esetleg ilyen tapasztalat, hogy csüket helyzetből hirtelen felálltunk?
Na, Adám, te mondtad, hogy eszébe... hogy eszébe jutott, hogy Isten jutott, te mondtad. Hogy Isten mit tett vele. És bár erről nincs itt szó, de hát ugye itt volt, hogy hangosírásra fogadtak. És hogy ezt tett el, hogy én rögtön cselekszik, rögtön tesz. Nem üldögél magába, és hetekig sír, és hetekig gyászol, és hetekig nem tudom én, hanem akkor most mint a magyar felpattan, és akkor most elő az efódolt, elő a pap, és most akkor lássuk, mi legyen, hova tovább most tenni, cselekednünk, mert az, hogy magamat sajnálom, meg sajnáltatom, meg ott nem tudom én, az még nem megoldás, hanem tenni kell, és főleg miután az úr megerősítette, hogy nincs leírva, hogy mi játszódik le benne, de gondolom, akkor az ember végig gondolja életét, hogy akkor az most mi abból történt, és hogy Isten eddig megsegítette, akkor ezután is meg fogja segíteni, és az így erőt tud adni.
Szóval én értettem Stoni Agályoskod esetet, de tényleg nem arról van szó, hogy esetleg mi végezhetünk szabadulás, meg tényleg mindent az Úrral. Eszembe jutott egy igen, ami pontosan is tudom a helyét, meg egy másik, aminek nem úgy, hogy akkor segítsetek. Egyszer szemlített a Zsoltárok 5.15, hogy itt Isten azt mondja, hogy hív segítség meg nyomorúság idején, én megszabadítalak. Ennél végezzük a szabadítást, de szerintem maga a kiáltás az mindenképpen fontos. Amikor a másik igen, pedig amikor a népet megmarták a kígyó, és aztán ott volt a pótlan, hogy a kígyó, és azt mondta Isten, hogy aki föltekint. Szóval ez a minimális aktivitás, aztán valahol a mi részünk. És ennyit meg tudunk tenni ezekben a csapatokban. Emlékszem, mesélt egy ismerősöm, hogy annyira meg volt mondottak a kísértések között, hogy tényleg már nem tudok már csak mondani, csak annyit, hogy Jézus segíts. Kérlek, semmi másra nem volt ereje. És utána most bizonyságot tett arról, hogy nem sokkal órákkal utána és jövettelen. Nem ilyen rögtön, mint Dávid esetében, de hogy elevenítette meg Isten, és hogy vette minden kísértő helyzetet és nyomorúságot abból a pillanatból. De tényleg nem általában szerintem egyikünkről se ez a feladás, és nem vitatkozni akartam vele, hogy ilyen türelemnél a két kérdésén, de azt látom, hogy amikor jönnek az én életemben csak a nehézségek és nyomorúságok, és tényleg nagy megpróbáltatások között volt az életem, akkor olyan könnyen átkezdtem erről, hogy nem oda figyeljék az Úrhoz, hogy őre figyeljen, hanem nem a saját analitikusom szerint az életem. És van az igen, hogy egy hallásból van. És pedig is egy ilyenek a hallásából, én pont ezt a lényeget felejtem ki ilyenkor a nyomorúságok között, hogy pont egy hitem fog ilyenkülni, de nem hallgatom. És akkor
most konklúzióként nem azt mondom, hogy hogyan követően imádkozni. Még nincs, de nagyon, vagy nem tudom. Már valami más?
Talán nem, de...
Nem,
hogy
fizikálisan is be kell tenni Dávidnak. Hát így, így a szívben játszódott le, azt nem tudjuk, hogy pontosan mi játszódott le, de megerősödött az Úrban. És a másik dolog az, hogy lépnie kellett, tehát hogy fizikálisan, na most akkor gyerünk. Meg hát, hogyha az ember, ha ember így nem véletlenül erősíti magát akár fizikálisan is, hanem valamire erősíti meg az Isten valami előtt, tehát valamilyen dolog előtt, mielőtt valamit eléhoz, valamit tennie kell, tehát nem azért, hogy csak önmagában erős legyen, hanem hogy aztán azt használja is azt az erejét.
De ez nem szokott jelenni, hogy egy csomó ideig nem engedelmeskedtek. De, jaj. Utána annyira nehéz
a számomra tényleg ezek nagyon ismerősek, hogy mondjuk szombat megérkezem a szombat kora délutána, és megállapítom, hogy ez a nap már teljesen el van mondva, mert annyi mindent nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, vagy ezt el lehet mondani adott esetben hetekre, vagy nagyobb időszakokra, és akkor újra tudok elindulni, amikor ott állok egy napnak a romjain, vagy egy hétnek a romjain, vagy ki tudja mennyi időnek a romjain. És amire én gondoltam aktív cselekedetre, miközben amiket mondtok, szóval jó, csak ami bennem van, megerősítem magam Istenben, Jézusban, az számomra azt jelenti, vagy azt fogalmaztam meg, hogy azt nagyon világosan leszögezem, hogy mi az én viszonyom Istenhez, és mi az én viszonyom Jézushoz. Dávidnál ezt úgy fordítottam le magamra, hogy az egyik része ennek a viszonynak az az, hogy Isten az Isten, és ő pedig egy szolgálja neki, és hogyha ő az Isten, akkor részben visszaadhat mindent, részben pedig ő fogja azt, Dávid fogja azt tenni, amit neki Isten mond. És számomra már ennek a megerősödésnek, annak, hogy megerősítette magát a következménye, hogy akkor most menjünk és nézzük meg, hogy kérdezzük meg, hogy mit akar az Isten. És számomra ezek a dolgok, vagy ezen tűnődtem, hogy azt gondolom, hogy ez egy kulcs dolog lehet, hogyha az ilyen elrontott időszakok után, amikor lever az is, hogy elrontottam, és más is szenved miattam, akkor tisztázni tudom-e újra azt, hogy kicsoda számomra Isten, kicsoda számomra Jézus. Egyrészt az, hogy igaz, hogy azt elrontottam, de az elkövetkező idővel is adósa vagyok Istennek, és azt kell tennem, amit ő akar. Ezért csak tetézem a bajt, hogyha most nem állok oda elé, és nem folytatom. Onnan, ahonnan, vagy ott, ahol ő mondja, hogy folytassam. Nyilván hozzátartozik, azt gondolom az, hogy a múltat azt rendbe teszem. Tehát ha rendezetlenné vált a viszony, mert tényleg egy bűnömnek is következménye, vagy egy bűnöm miatt van az, ami van, akkor azt rendbe kell tenni. Azt gondolom, hogy nem csak olyan helyzetek vannak, amikor a bűnöm következménye miatt vagyok teljesen magam alatt, akkor ez a része nincs meg, tehát nem kell a kapcsolatot helyre tenni, de az fontos, hogy én tisztázzam magamba azt is, hogy Jézusért van bocsánat, és azt is, hogy Isten engem nagyon szeret. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok, nekem ugye ez vált hangsúlyossá az egész kapcsán, hogy a viszonyt, az Istennel való viszonyt megerősíteni, a Jézushoz való viszonyt megerősíteni, és ebből erőt meríteni, és folytatni, úgy, ahogyan Isten mondja. Ezek nem olyan dolgok, amik ide le vannak írva, tehát nem kőbevésett dolog. Én így fordítottam le magamnak azt, hogy megerősítette magát, úgyhogy ha ellene mondtok, örömmel leszem, vagy ha megerősítitek azt is.
Én ezt így megerősíteni tudom, hogyha azt tudom magam is, hogyha nyelva élek engedelmes életet, és ő szemszögből, mert kell egy Isten alatt is tiszta lelkiismeretem, de ezt az utat így azért várveregetésként megteszem, hogy azért jó fiú vagyok, hogy megy ez nekem, akkor nagyon elgyengül az ember, és hogy van. Tehát akkor mi szinte ugyanott tartunk, ha engedetlen lenne. Viszont volt ilyen, tudtam, hogy engedetlen voltam tudatosan, és pont ez eszembe jutott, hogy de Jézus meg mindent tett értem, és hogy ő ezt milyen szeretetből tette, akkor meg még előtte két órával teljesen magad maradt voltam, és így teljesen átfordult az egész. Mert akkor tényleg pusztán Jézusnak a kegyelmébe bíztam, míg az előző esetben meg magamba. Tehát akkor menni.
Erre fogalmazódik megerősítés és folyamatos erősítés. Tehát, hogy az embernek annak állandóan megerősíti az Isten, tehát, hogy egész életén keresztül is van nekem kifejezetten olyan hetek, hónapok, évek, amiben ilyen extrán kapja az erősítést és a táplálékot és a biztatást. És nagyon érdekes volt, hogy én 7 évig megtért, akkor 7 évben keresztül mindenhova elmehettem, mert is hull alatt, min alatt, tehát így ahol mondjuk a polsz mondta, ahol két őt összecsapnak, neked ott kell lenni. És minden munkatárs közül, ifjúsági találkozón, képzőkön, hitoktatókön, minden ott voltam. És ez nagyon érdekes módon éppen 7 év volt. És akkor följöttem, onnantól kezdve sehova se tudok szinte elmenni, amiből már így 4 éve eltelt, és hogy innen fogadott benne, hogy meg volt a 7 bőesztendő, és most van a 7 szűkesztendő, de hogy az így felkészített ezekre az évekre, hogy vannak az embernek olyan periódus, amit az Isten különösen meggazdagít azzal, hogy itt átáll meg több mindent ad, és vannak nehezebb, amikor ebből tudták rákhoz is visszaemlékezni rá a csodáira, meg a minden egyes mondatokra, meg dolgokra, amik történtek valam. És így Dávid is is visszatekintett lehet, hogy így minden történt már vele az előtte lévő évek során, annyi csoda, amiből Isten szabadította meg. És az fogadottam bennem, hogy a Saul, én nem tudok olyanról, hogy ő közvetlenül úgymond beszélhetett Istennel, tehát Sámuel volt a közvetítő közte és Isten között. Dávid viszont hozzászólt az Isten, és ha jól tudom, de lehet, nem jól tudom. Tehát, hogy én közvetlenem volt a kapcsolat Dávidnak Istennel. És jobban megtapasztalta Istennek a hatalmát, és hallgatott az Urára. És vissza tudott emlékezni, tehát az előtte történt csodákra, meg vezetésére Istennek.
Én ezt az előbb nem mondtam, de ez nekem mindenképpen benne van a Istennel való viszony tisztázásában, hogy kicsoda ő, amit Jócsi is mondott még, meg ez, amit többen is mondtatok, el nem vettük el más is, hogy mi mindent tettünk már eddig velem. Tehát ez mind hozzátartozik a kapcsolathoz.
Ami nekem most így üzenet volt még ebben a történetben, az, hogy nem mindegy, hogy ennek az Isten az aludapódásnak ilyen a minősége. Hogy átélem azt, hogy én teljesen tőle függök, mert úgy, ahogy Dávid is itt egzisztenciálisan átélte, hogy minden elveszett, mi sehova nincs menni. Hogy tényleg úgy tudok-e Istenhez fordulni, hogy mindenben rábízom magam, és mindenem fölött átadom neki a dolgom. Nem én is, meg ő is úr, hanem csak az életet. Nekem ez. És az ilyen mély pontokon szerintem ezt éri át az ember, hogy tudjuk ott élni.
Ez biztos, hogy jó konklúzióra kell jutni a viszonytisztázáson, tehát hogy az ember nem jó következtetésre jut, ez nyilván nem jó, és ebből azért az is következik. Azt hiszem, hogyha ugye a záró gondolat tényleg, hogyha az új szövetséget is nézi az ember, hogy akkor lehet így megerősödni Istenben, hogyha van létező élő kapcsolat, amiben meg lehet erősödni. Azt ugye tűnintve nézegettem, hogy mikor használja az új szövetsége az erő kifejezést, és azt mondja Jézus a tanítványoknak, Lukács 24-ben. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyi erővel. És itt valamilyen, vagy itt Isten lelkéről van szó, akit atyám ígért, amíg fel nem ruháztattok mennyi erővel. Na már azt az időt is túléptem, amit felső korlátnak terveztem mai időre. Valakinek van-e még esetleg valami megjegyzés?
Nekem igaz, hogy eszembe, hogy Ábrahám is sokszor ugye eltávolodik Istentől, és aztán újra és újra megerősíti a kapcsolatát az Istennel, megerősíti a szövetségét az Istennel, hogy mi emberek tényleg ilyenek vagyunk, hogy eltávolunk Istentől, mi nem vagyunk hűségesek, Isten az, aki mindig hűséges, és mindig el. Azon kapjuk magunkat, hogy de ezt most nem azért mondom, hogy akkor nyugodtan menjünk, amíg így jön, hogy ez ilyen. inkább fogunk megengedelmeskedni neki, akkor előbb vagyok, hogy mi belecsúszik a önmagamba, vagy nem tudom, hogy mi.
Hogyha az ember elkezd...
Mondjuk munkálkodni, dolgozni, forgolódni az Úrért, mert nem tudom, szóval így...
Na, most már ezt én is tudom, és már én vagyok.
Hát nem, szerintem az egész Bibliáról beszél, hogy mi emberek ilyenek vagyunk. Hogy elbukunk, vagy eltávolodunk, és aztán újra és újra. Mint ahogy ma is elmondtuk, hogy az Úrnak. Az Úr vacsorán elmondjuk, hogy ígérem és fogadom. Tehát nekünk erre nekünk van szükségünk, hogy ezt mondjuk ki.
Nem az Istennek van szüksége ránk, hanem nekünk az Isten.
Ha nincsen más, akkor nézzük, hogy én megcsinálom.